Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 47. Zsoltár első versét. Dicséretnek az első három versét. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található Ézsaiás könyve 58. fejezetében, a 6. verstől a 12. versig terjedő ige szakaszban.
Nekem az olyan bőj tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod. És homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, a kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, aki magad vagy a világosság. És köszönjük, hogy minket, téged követő embereket a világosság útján vezet. Olyan jó tudni azt, hogy nem a sötétség, nem a szörnyű tragédiák, az elkeseredés és a csüggedés kell jellemezze a te népedet, hanem minden küzdelem, minden próbatétel közepette is tudjuk, hogy nekünk van reménységünk, hogy a te szereteted, a te gondviselésed áldást és reményt jelent a mi számunkra. Köszönjük neked az élet csodáját. Köszönjük azt, hogy te mindig tudsz újat kezdeni a mi életünkben is. Köszönjük, hogy meg tudod eleveníteni azokat, akik megfáradtak, akik talán megfásultak, eltávolodtak tőled. A te szent lelked tűze és ereje fel tud lelkesíteni minket a neked való szolgálatra, a neked való engedelmességre. Kérünk azért, hogy ezt a csodát vidd véghez bennünk, ezen a mai Isten tisztelten is. Kérünk, hogy te ébresz, te építs minket, hogy valóban ne ilyen rogyadozó falaknak tűnjön a te néped élete, hanem valóban láthassák azt, hogy lehet építeni, és hogy a mi épületünk, a mi templomunk, a mi testünk, a mi életünk téged dicsér. Kérünk azért, hogy a te ígéd által, a te szent lelked által vidd véghez ezt a csodálatos változást, formálódást a mi életünkben, hogy hadd tudjunk erősek lenni a te erőttől, hadd tudjunk irgalmasak lenni a te irgalmattól, hadd tudjunk megbocsátóak lenni, megismerve a te bocsánatodat. Kérünk azért, hogy védj el minden olyan akadályt, amely gátolná azt, hogy elcsendesedjünk, amely gátolná azt, hogy megértsük a te ígédet, hogy megéljük a veled való közösséget, és az, hogy valóban örvendező Isten tisztelten tudjunk együtt lenni, és ezzel az örömmel tudjunk hazatérni az otthonainkba. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide. Áldás, békesség! Ugye hetek óta gyűlik itt az 1 és 2 forintos, amit majd jótékony célra szánunk, vagy ajánlunk fel, amit itt a gyerekek gyűjtöttek, és csak szeretném mutatni, hogy mára mennyi pénzt gyűjtöttem, bocsánat. Még itt is van, meg itt, úgyhogy köszönjük szépen ezeket az adományokat. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy jó dolog adni?
Igen.
Jó dolog adni másoknak? Miért? Miért jó vajon adni? Jó, ha valaki nem hallotta volna, Anett nagyon szép választ mondott, hogy akkor látjuk a boldogságot az arcán, és látjuk, hogy örül neki, nagyon komolyan örömmel fogadja az ajándékot, az adományt, és a javára lesz. És ez nagyon jó dolog. Amit én szeretnék nektek mondani, mai alkalommal az is ezzel kapcsolatos, hogy nagyon fontos, hogy Jézus arra hív minket, hogy tudjunk adni, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjunk időt szánni emberekre, időt szánni a gyermekisten tiszteleten való részvételre, a hittanórákon való részvételre. Még akkor is, hogyha vannak, akik úgy gondolják, hogy ó, hát templomba menni, az elvesztegetett idő, sokkal jobb dolgokat is lehetne akkor csinálni. Ó, valakit meglátogatni, valakit megvigasztani, teljesen felesleges. Csak törődjön mindenki magával. Ez a gondolat, ez a magatartás, ez egyáltalán nem keresztény. A keresztény magatartás az, amikor tudunk jó szívvel adni figyelmet, szeretetet, megbocsátást, megértést a másiknak. Hoztam megmutatni nektek valamit, mi ez, ki tudja? Igen, magvak, mit kell ezzel csinálni? El kell ültetni, és akkor mi lesz belőle? A zöldség, méghozzá retek, igen. De mi lenne, hogyha én azt mondanám, hogy olyan szép ez a kis csomag, olyan szép, piros, olyan jól néz ki rajta ez a sok retek, hogy én ezt szépen berakom a konyhaszekrénybe, és megtartom. És hogyha egy kis retket tennék, kibontom az acskót, és elkezdem rákcsálni. Finom retek íze lenne annak, amit ennék. Ezek jót tenne nekem, hogyha a magvakat rákcsálnám. Ha azt mondanám, hogy hát én ezt a földbe szórjam, hát akkor elveszítem, ez az enyém. Mit mondanátok akkor nekem? Mit mondjátok, hogy én azt mondanám, hogy ez sokkal jobban néz ki ebben az acskóban, szépen ki tudom rakni, és mindig elővehetem, nézegethetem, megráshatom. Hát azt szeretném mondani, lehet, hogy tisztetből nem mondjátok, hogy ez nagy butasság, vagy nagy bolondság lenne, mert hogy azért van, hogy igazi retek legyen belőle. Sokszor így van, amikor mi adunk is, hogy azt gondoljuk, vagy azt gondolják mások, hogy ó, hát elvesztegetjük akkor, hogyha másokra figyelünk, olyan, mintha a földbe szórnánk valamit, elvész, többet nem látjuk. De az a csodálatos, hogy mi úgy végezhetjük a szolgálatunkat, hogy tudjuk, hogyha elveszem a magot, akkor lesz, és gondozom, akkor lesz belőle retek, amit tényleg tudok enni, és egészséges, és jó ízű, és jó lesz, áldás lesz belőle. Azt mondja Jézus, hogyha a magot nem vetjük el, akkor tényleg itt maradhat a kezünkben, és akár őrizgethetjük, de igazából nem lesz belőle áldás, de hogyha elvetjük, hogyha szinte meghal az a mag ott a földben, akkor új élet lesz belőle, gyümölcs, áldás, ami mindenki javára van. Ezért nagyon fontos, hogy mi tudjunk adni, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjunk áldozatot hozni másokért, hogyha bolondságnak tartják is azért, mert az igazi bolondság, amikor magunknak akarunk megtartani valamit, és nem pedig a rendeltetése szerint használjuk. Úgyhogy ez emlékeztessen titeket a retek arra, hogy milyen jó adni, és hogy soha nem hiába való Istennek, embertársaknak időt, szeretetet, figyelmet adni. Jó, ezt odaadom, és akkor, ha ki szeretne, majd a gyülekezeti terembe megtisztítva ehettek belőle, jó? Áldás, békesség! Figyeljetek, jó? Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 373. dicséret első és ötödik versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Máté evangéliumából olvasom, a 6. rész 16-tól 18. verséig terjedő ige szakaszból. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Minden héten, kedden délelőtt van a baba-mama kör, ahova gyülekezetünk, fiatal édesanyái jönnek a gyermekeikkel, akik még nem járnak óvodába, hanem 0-tól 3 éves korig terjed az életidejük. És nagyon sokat lehet tanulni ugye a gyermekektől, még ilyen pici gyermekektől is. Most a két mozzanatot szeretnék kiemelni, ami szinte minden héten megtörténik baba-mama köröm. Az egyik az, amikor valamelyik kisgyermek megragad a ládából egy játékot, és azzal elkezd játszani. Mi történik? Természetesen több hasonló korú gyermek figyelmét is felkelti, meg érdeklődését ez a játék, és azonnal oda megy, és megfogja a játékot, és próbálja kivenni, vagy elkérni, vagy elszedni a társának a kezéből. És ugye van, amikor az édesanyák besegítenek, és a saját csemetéjüket próbálják arra ösztönözni, hogy adja át a játékot. És lehet látni néha egy gyermek arcán, ahogyan szinte tényleg ilyen görcsösen tartja a kezébe a játékot, és akkor ott hallja, hogy hát igen, odaadni. Ott van előtte a másik gyermek, aki már tartja a kezét, és ő csak tovább szorítja, amíg aztán hát van úgy, hogy eljut oda, hogy na jó, a lelki tusa végén odaadja a játékot, aztán van olyan természetesen, amikor ez nem mindig sikerül. Tehát ez az egyik dolog, amikor hogy ösztönözni kell arra, hogy ami a kezében van, amit megragadott, azt tudjon megosztani mással is. A másik pedig, ami szintén egy nagyon gyakran előforduló jelenet, amikor anyukák hoznak gyümölcsöt, vagy valami kis rágcsálnivalót, és akkor vannak gyermekek, akik így azzal töltik a kis csemegézést, hogy szépen kiveszik a tárról, vagy a dobozból, és körbe viszik a másik gyermeknek, az anyukáknak, még nekem is szoktak hozni, és akkor így etetik a többieket, és ilyen boldog mosolyjal az arcukon adják oda azt, amit megfogtak, és felajánlják a többieknek. Igazából ez nagyon mélyen gyökerező emberi tulajdonság, az hogyan tudunk mi ajándékozni, annak a kérdését veti fel, hogyan tudunk másokra figyelni,
van, hogy görcsösen, van, hogy semmiképpen nem, mert ez az enyém, nem akarom megosztani. Van, hogy sikerül megosztani a másikkal, és van olyan, amikor kérés nélkül önként ilyen túláradó szeretettel ajándékozzuk a másikat. De azt mondhatnánk, hogy igen, ez nagyon szép és nagyon fontos dolog, de hogy kapcsolódik ez a bőjtöléshez, amiről az Ézsaiás ige és a hegyi beszédből elhangzott tanítás is szólt. Egyáltalán a református kegyességben hogyan lehet jelen a bőjt, hogyan beszélhetünk erről. Hiszen ugye olvasunk arról, hogy az Ószövetségben is volt szó bőjtről. Jézus korában a farizeusok nagyon szigorúan megszabott rend szerint bőjtöltek, sőt még számon is kérték Jézust, amikor az ő tanítványait nem látták elég kegyesnek, mert nem bőjtöltek az ő rendjük szerint. Tudjuk azt, hogy katolikus testvéreink kegyességében is fontos szerepe van a bőjtnek, bizonyos napokon meghatározva. De úgy tűnik, hogy mi talán azt gondoljuk, hogy ó, hát ez minket, reformátusokat, esetleg a nagypénteket kivéve nem annyira érint. De Jézus itt nem arról beszél a hegyi beszédben, hogy ó, hát ez már elavult dolog, meg nem kell bőjtölni, hanem inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy hogyan bőjtölünk, hogy hogyan élhetjük meg ezt a kegyességi gyakorlatot az Istennel való kapcsolatunkban mélyen, de ugyanakkor örvendezve. És itt a következő kérdés, hogy hogyan lehet örvendezve bőjtölni, akkor, amikor a bőjt elsősorban a fájdalomhoz kapcsolódott, a gyászhoz, a bűnbánathoz, egy nemzeti vagy családi tragédiához, akkor hogyan lehetséges, hogy az ézsaiási profécia egy ilyen csodálatos, örvendező isteni szózat, és Jézus is az bőjtnek az ünnepéről és az öröméről beszél. A legfontosabb a bőjttel kapcsolatban az, hogy Jézus is erre hívta fel a figyelmet, és az Ószövetség profétái is, hogy a bőjt, amikor én valamiről lemondok, valamilyen szent cél érdekében, ez mindig a legfontosabb, hogy önként történjen. Hogy ebben az elengedést legyen benne, hogy legyen benne szabadság, hogy úgy tudjam korlátozni magam akár az étkezésben, akár más dolgokban, amik az életemben fontosak, hogy ne görcs jellemezze az életemet és az arcomat, esetleg eltorzulás, ahogyan bőjtölök. Talán többen vagyunk mégis azok, vagy többen vannak közöttünk, akik megélték már ezt életükben, hogy amikor bőjtölni kell, amikor valamiről le kell mondani, amikor valamit nem birtokolhatunk, vagy nem élhetünk vele, akkor ezt nagyon savanyú arccal, nagyon zúgolódva tesszük. Nagyon sokan vannak, akik sajnálják az időt, a fáradtságot, a pénzt, amit másoknak kellene odaadni, amit másokkal meg kellene osztani. És talán szidalmazzák azokat, akik felé szeretettel vagy önfeláldozással kell fordulni, és az egész világgal szemben is szeretnék megőrizni azt, amiük van, szeretnének csak saját magukra koncentrálni. Bizonyára eszünkbe jutnak sajnos ilyen fájdalmas emberi tapasztalatok, akár mások életéből, akár a mi életünkből, amikor ilyen görcsösen ragaszkodtunk a javainkhoz, és nem akartunk semmiképpen lemondani semmiről, amihez úgy érezzük, hogy nekünk van jogunk. Ravasz László írta egyik ige hirdetésében azt a példát, ami szerintem nagyon döbbenetes és elgondolkodtató, hogy vannak, akik szeretnék megőrizni a kezükben a kicsavarhatatlan aranytálentumot, egészen úgy, hogy még holtuk napjáig is szorítják kezükben az aranytálentumot, és akkor, amikor az életük véget ér, akkor vehetik észre a környezetükben levő emberek, hogy amit ennyire szorítottak, az nem egy aranytálentum, nem egy értékes kincs, hanem csak egy értéktelen részpénz, ami nem való egyébre, mint hogy lezárják a halott szemét. Nagyon döbbenetes ez a kép, és mégis nagyon sokat elárul a mi életünkről, hogy miközben annyira szeretnénk talán mindent megtartani, birtokolni, amit nekünk az élet adhat, görcsösen, valamit elveszítve, vagy valamiről lemondva pedig, vagy amitől kényszerűen meg kell válnunk, lelki betegségeket élünk át, és közben kiderül, hogy értéktelen az, amiért talán az egész életünkben küzdöttünk, és nagyon fájdalmas az, hogyha valaki így kell leélje az életét. A keresztény élet nem erről szól. Arról szól, hogy Isten arra irányítja a figyelmünket, hogy mi értékes kincseket keressünk. És miközben ezekre a mennyei kincsekre vágyakozunk, amit nem veszíthetünk el, aközben tudjunk lemondani, aközben tudjunk akár az önmegtagadás útján, akár nap mint nap megélni azt, hogy a saját énem ellenére is, a saját vágyaim ellenére is tudok másokra figyelni. Nagyon fontos, hogy felismerjük azt, ami egy különleges ajándéka a bőjtnek, a bőjt üzenetének, hogy nem arról van szó, hogy én mit nem ehetek, nem ihatok, miben nem vehetek részt, vagy hogy mire ne szánjak időt a nagybőjti időszakban, hanem arról, hogy lehet adni a testemet, világomat, földi javaimat, békességemet, szellemi javaimat adhatom másoknak, akiket táplálnom kell, a családomnak, az egyházamnak, a nemzetemnek, az embereknek, akik körülöttem vannak, tehát annak, aki vérbefagyva fekszik a Jerikói úton, és az én szeretetemre vár. Szabad adnom, hálás lehetek azért, hogy azok közé tartozom, akik adják a kenyeret, a világosságot, a jó szót, az orvosságot, a pohár vizet, a meleg ruhát, a jó példát, az építő gondolatokat, hogy miközben talán itt a földön koldusként élünk, mégis meg tudjuk osztani kenyerünket az éhezővel. És ez úgy lehetséges, hogyha Istenre tekintünk. Hogyha mindezt nem azért tesszük hivalkodásból, hogy mindenki lássa, hanem azért, mert nekünk ajándékozó Istenünk van. Ilyen döbbenetes, hogyha valaki nem eszik húst, viszont miután jobban is szereti a halat, és gyakrabban eszik halat a bőjti időszakban, mert hogy ő bőjtöl. Milyen döbbenetes, amikor valaki azt mondja, hogy nem megy el egy vidám baráti társaságba, mert ő bőjtöl, és közben a beszédével állandóan olyan sebeket ejt, amelyek nagyon nehezen gyógyulnak. Milyen döbbenetes, amikor mi a látszatra adunk keresztényekként is, hiszen hogyha az embereknek akarunk kegyeskedni, akkor üres erejét és hitelét vesztetté válik a mi vallásosságunk, mert hiszen Isten nem azt nézi, amit mi embereknek mutatni akarunk, hanem ő előtte lelepleződünk teljesen, és előtte kiderül a valóság. Ezért nagyon fontos, hogy ne azt várjuk meg, amíg lelepleződünk, és amíg kiderül, hogy a mi kegyességünk, a mi templomba járásunk csak színjáték, hanem teljes szívünkből szeressük az Istent és embertársainkat. Jézus Krisztus arra hívja fel a figyelmet, hogy tudjunk mosolyogva is bőjtölni, hogy tudjunk úgy megjelenni az emberek között, még akkor is, hogyha esetleg mi magunk is terheket hordozunk, hogy tudjuk, hogy a mi belső szobánkban, a mi imádságunkban Istenre figyelünk, és engedjük, hogy Isten gyógyítsa a sebeket, Isten építsen fel minket, és megtapasztaljuk, hogy sokszor a mi sötétségünkben az az igazi világosságot, hogyha nem saját magunkkal foglalkozunk, hanem észrevesszük mindazokat, akikhez az Isten küld minket. Akkor, hogyha felismerjük a bőjt igazi értelmét, akkor rájövünk, hogy a bőjt az nem vesztesség, hogy valamit nem tehetek, vagy nem ehetek meg, hanem nyeresség. Szabad vagyok arra, hogy az időmet, az energiámat, a figyelmemet az emberekre fordítsam. Nem kifosztottság az, amikor bőjtölünk, amikor akár nem önként, hanem valami nehéz helyzet, betegség, gyász, vesztessége, vagy családi problémák miatt valamilyen dolgokról le kell mondanom, ami fontos a számomra, hanem megtapasztalhatom azt, hogy Isten ebben a helyzetben is meg tud gazdagítani, meg tudja gazdagítani a szívemet, a lelkemet, és erőt tud adni a terhek hordozásához. Olyan csodálatos lenne, hogyha mi azt tudnánk megélni, hogy derűsen a mennyei atya előtt tudnánk hordozni a szenvedéseinket is, hogyha tudnánk örömmel adni, hogyha újongó dicséreteket tudnánk mondani, és nem pedig csak a jaj szavak, az úgolódás hagyná el az ajkunkat, hogyha felismernénk azt, hogy van atyám, aki nézi az életemet, aki szemmel tart engem, aki számon tartja még a fejemen a hajszálakat is. A bőjt az, amikor lemondok valamiről, de úgy, hogy ez a lemondás igazából felszabadít, mert a szeretet szabadságával tudok lemondani a javaimról. És a szeretet szabadságával tudok esetleg olyan dolgokról is lemondani, amelyek megkötöznének. Nagyon sokszor ebben a dőzsölő világunkban azt tapasztaljuk, hogy emberek, talán mi magunk is, játékszerévé válunk saját vágyainknak, kívánságainknak, szenvedélyeinknek, és megkötöznek, fogva tartanak minket. Azzal fenyegetnek, hogy uralkodnak felettünk, s talán észre sem vettük. A mindenható Isten miközben megtanít bőjtölni, aközben a szabadsággal való, szabadsággal teljes életet adja nekünk. És az egész bőjtölésünknek az a célja, hogy megértsük, hogy Isten megszabadított minket, és felszabadított minket a szeretetre. És azért is bőjtölhetünk ebben az időszakban, talán éppen a számítógép elvonása, vagy televízió megvonása, vagy a vásárlási kényszer elhagyásával, lecsökkentésével, vagy a dőzsölésekkel, hogy jobban elmélyüljön az Istennel való közösségünk, hogy oda forduljunk Isten felé, hogy ne engedjük, hogy bármi megakadályozzon abban, hogy megújuljon az Istennel való közösségünk. Jézus a bőjt idején nem lelki keserűséget akart ébreszteni bennünk, hanem örvendező, ünnepi lelkületet. Az ézsaiási proféciában elhangzott, hogy a testvéred elől ne rejtőzzél el. Ez úgy is van az egyik fordításban, hogy tested elől, aki húsod és véred, aki melletted van, ne rejtőzz el, hanem tudj odafordulni hozzá, és akkor kezdődhet az épülés a családodban, a gyülekezetben, és reménység szerint elkezdődhet, vagy folytatódhat a keresztjének révén az épülés a mi országunk életében. Amen. Énekeljük a 229. dicséret 3. versét. fennállva imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk téged azért, hogy te ajándékozó Isten vagy. Köszönjük a te legdrágább ajándékodat, a te egyszülött fiadat, aki azért jött erre a földre, hogy mi éljünk és bővölködjünk. Köszönjük az ő érettünk hozott nagy-nagy áldozatát. Köszönjük az ő szeretetét, és áldunk téged azért, hogy általa lehet részünk a bűnbocsánat, a békesség, az örök élet reménységének erejében. Kérünk azért, hogy ha tudjuk megélni azt a mindennapokban, hogy a mi szabadító Istenünk vagy, és mi is tudjunk szabadok lenni mindentől, ami megkötözne, ami fogva tartana, és tudjunk szabadok lenni a neked való engedelmességre. Különösen eléd hozzuk most azokat a testvéreinket, akik talán megkötözöttek, akik nem tudnak szabadulni valamilyen szenvedélyüktől. Kérünk azért, hogy mutasd meg az ő életükben valóságosan, hogy te szabadító Isten vagy. Könyörgünk azokért, akiket a fájdalmak, vagy annak a terhe szomorítanak el, hogy valamit elveszítettek, valamiről le kell mondaniuk, amihez ők teljes szívükből ragaszkodnának. Kérünk, hogy te gyógyítsd az ő életüket. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik talán nem tudnak örömmel adni, hogy hadd tapasztalják meg azt, hogy milyen áldás van a szeretet gyakorlásában. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azokat, akik lelkesek, akik készek arra, hogy adjanak. Köszönjük neked azokat, akik adják az idejüket, a figyelmüket, a szolgálatukat itt a mi gyülekezetünkben is. És kérünk, hogy te adj minél több ilyen embert, és te tégy mindannyiunkat ilyenekké. Mindenható Istenünk, könyörgünk a betegekért, könyörgünk azokért, akik gyászolnak, akik anyagi gondokkal küzdenek, te légy irgalmas hozzánk, és könyörgünk a mi magyar népünkért. Olyan jó lenne, hogy soly és világosságként tudjunk ebben az országban élni, és hogy a jótékony hatását a te néped életének mi egész népünk megérezhetné. Mindenható Istenünk, könyörgünk, adj szemléletváltozást az emberek életében, adj minél több megtérést a te utadra. És könyörgünk a fiatalokért, a gyermekekért, a jövendő nemzedékéért, és mindazokért, akik velük foglalkoznak, pedagógusokkal, pedagógusok, lelkészek, hogy ha tudjanak olyan példákat, olyan utat mutatni a fiataloknak, amely a te utadon vezeti őket. Kérünk azért, hogy te áldj meg minket és a mi szeretteinket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet.
Kedves testvérek, a következőkben először elmondanánk gyorsan a hirdetéseket, és aztán folytatnánk az Isten tiszteletünket a bármadas diákjainak a műsorával, őket majd... Bocsánat, Rónyai műsorával. Nincs semmi konkurencia harc, úgyhogy nem kell félni. Tehát... Ma délután gimifi és házi kör van a megszokott rendben. Az összes alkalom megtartatik, kivéve a hétvégétől, péntektől kezdve, mert elmegyünk a szokásos évi programkészítésünkre, monoszlóra, tehát az pénteken délután történik, így a konfirmációk most ezen a héten mind a két alkalommal elmaradnak, ezt én a gyerekekkel megbeszéltem. Az IP gondolom, itt van a Norbert, nincs meg, kim van a gyerekekkel, de gondolom az hasonlóan. Az Ádám kör viszont szerdán meg van tartva Gyarmati Imrénél, tehát minden Ádámot, akit érint ez, akkor örömmel hirdetem az Ádám kört. Hirdetem azt, hogy még vannak felvételi tájékoztatók a református gimnáziumainkhoz, ezek ott vannak a lelkészi hivatalba, és aztán mindenek előtt, most mielőtt a gondok úrnak átadnám a szót, akkor szeretettel köszöntöm a megjelent diákokat, tanárokat, Balázsi László, illetve egyedül összem egy tanár van, itt Balázsi László tanár úr a gyerekek vezetése, viszont vannak itt szülők, úgyhogy őket örömmel köszöntjük, és hát a mi gyülekezetünkből is vannak itt tulajdonképpen érintettek szülők, és egy felvételizők, úgyhogy egy ilyen értelemben is fontos ez a mostani alkalom, és amikor gondok úr befejezte a hirdetést, akkor mindjárt át is adnánk a szót a tanár úrnak, és kérjük akkor, hogy kezdjék el a műsorukat.
Igen, kedves testvérek, ugye az mindig a gondok dolga, hogy a pénzügyekkel foglalkozzon, hogy ezúton azt is szeretném mondani, hogy külön adakozást hirdetünk a gimnázium javára, amivel a gimnázium tanulmányi és nevelési céljait tudjuk támogatni. Megjelent a hírlevél idei első száma, akinek még nincs, az vegye magához is, vigye magával, nem csak saját magának, hanem rokonok, ismerősök számára is. Most van az adóbevallás készítési szezon. A korábbiakban említettük, hogy újfajta módon kell ezt csinálni, egy lapra kell mind a két bevallást látenni, és berakni egy borítékba. Volt olyan kedves Simon Dorka, hogy ezt megcsinálta a számunkra. Sokszorosítottuk, tehát a pénztárosi asztalnál, illetve a kijáratnál el lehet vinni azt a lapot, amit be kell tenni a adóbevallásba, hogyha valaki a református egyházunkat, illetve a gyülekezeti alapítványt szeretné támogatni. Ezzel kapcsolatban megjegyezném tehát, hogy a zsinatunk elnöksége küldött erről egy tájékoztatást, és hogy egy jó hír, hogy jó hírt is mondjunk mostanában, hogy a református egyházban az elmúlt évben több mint 21%-kal növekedett a 1% felajánlók száma. Tehát ezt lehet persze még tovább megtartani, ezt a tendenciát, és különösen fontos az, hogy a nem rendszeres templomba járó testvéreknek, vagy esetleg a közömbös emberek számára is mondjuk el, hogy miért fontos az, hogy az egyház szolgálatát támogassák. Ugye egyrészt a közegyház ebből tudja fönntartani az intézményeit, másrészt pedig a gyülekezeteknek mondjuk a templomépítését ilyenekből lehet támogatni, ebből a református egyház 1%-ából, a gyülekezeti szolgálatokat pedig a gyülekezeti alapítvány 1%-ából tudjuk segíteni. Február 22-24-én, tehát most péntek délutántól vasárnap délutánig lesz monoszlón a presbiteriusi munkatársi hétvége. Találkozás az 4 órakor lesz, a gyülekezeti teremnél indulás 4:30-kor pontosan. Pontosan mi lesz az utazási beosztás, azt még a hét folyamán fogjuk megbeszélni. Kérjük a gyülekezet minden tagját, hogy javaslataival támogassa és imádságaiba hordozza ezt az alkalmat. A résztvevők, akikkel már ezt megbeszéltük, nálam vegyék át a programhoz kapcsolódó lapot, az itt elérhető. A jövő vasárnapi igehirdető Csatai Viktória lesz, miután minden lelkészünk lent lesz monoszlón. Aki nem ismerné, gyülekezetünkben nőtt föl, és jelenleg a Zért Parkvárosi Gyülekezetnek a segédlelkésze. Március 10 és 14-e között Mátyás király nyomában lehet Becker Norbival kirándulni Erdélybe, az érdeklődők jelentkezzenek nála. Az istentisztelet után szeretett vendégség lesz, melyet cserkész csapatunk és gyülekezeti munkatársak készítettek elő. A vendégekkel együtt minden gyülekezeti tagot is szeretettel várunk, és még szeretném jelezni, hogy a számvevőbizottsági és gazdasági bizottsági tagokkal közben itt a szeretetvendés alatt egyeztetnünk kéne, hogy egy ülést valahogyan összehozzunk a hét folyamán. Ennyi lett volna a hirdetés, akkor kérem a gimnázium küldöttségét, hogy vegyék át a szót.
Köszöntöm a kedves gyülekezetet, a Magyar Öregség díjjal kitüntetett Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium 9. A nyelvfeladatos osztályának a nevében. Egy kisebb előadással készült osztályunk, és először énekünket hallgassák meg. Hallgassák meg István rövid történetét, melyet Király Júlia és Engelhart Éva fog felolvasni.
Tanulni és tanítani kell, mivel az iskolák az egyháznak azon veteményes kertjei, melyekből az Isten maga gabonájába munkásokat szokott hívni. Hirdette a Magyarországi Református Egyház egyik legkorábbi hitvallásában, a felső magyarországi cikkekben. A reformációnak ehhez az ősi hagyományához híven nyújtott be 1859. március 6-án Török Pál, a Pesti Református Egyházmegye, akkori főesperese az egyháztanács elé egy iskolapító szándékot kifejező okiratot. Terve megvalósításában nagy segítségére volt Gönczi Pál, aki a gimnázium megalakulása érdekében felajánlotta saját magániskoláját. Ennek köszönhetően 1859. november 3-án egy Kálvin téri épületben megalakulhatott a gimnázium, oktató-nevelő munkát olyan kiváló tanárok végezték, mint például Gyulai Pál, Ravasz Árpád vagy Tali Kálmán, nem kisebb hírességeket tanítva, mint Csonka János, Szent Györgyi Albert, Amerigó Tóth, Jőti Zsolt és Gárdonyi Géza. Mivel az iskola jó híre egyre terjedt, mint több és több diák jelentkezett az intézménybe, a hely pedig hamarosan zűknek bizonyult. A két világháború között az egyház hitének és bátorságának, valamint a budapesti gyülekezetek áldozatkészségének köszönhetően 1943. október 31-én reformáció ünnepén az iskola birtokba vehette a hívők téglajegyeiből épült, vadonatúj, maga korában a legmodernebbek közé tartozó épületet. Az ünnepélyes tanévnyitón maga Horthy Miklós kormányzó is megjelent. Kiváló tanárok, mint Áprili Lajos, Benda Kálmán, Gombos Imre, Daskóci István, és további növendékek, mint Devecseri Gábor, Farkas Ferenc zeneszerző, valamint Pinta József, Jékely Zoltán, Borzsák István és Ritók Zsigmond örökbítették iskolánk hírnevét.
A második világháború után nem sokáig használhattuk a gyönyörű új épületet. A kommunista diktatúra minden téren igyekezett visszaszorítani az egyházak tevékenységét, így 1952-ben a Lónyait is államosították. Az új tulajdonosok óriási pusztítást végeztek. Az iskolai szertárak értékes darabjait az ablakon dobálták ki az utcára, a gimnázium dísztermének a reformáció jelentős eseményeit ábrázoló csodálatos freskóját pedig teljesen megsemmisítették. Sok nagyszerű tanítvány azonban, köztük több, még ma is élő akadémikus, vallja, hogy amit életében sikerült elérnie, abban meghatározó szerepe van annak a neveltetésnek, amelyben egykori alma máterében, a Lónyaiban részesült. Hosszú várakozás után az 1993-94-es tanévben, ha nem is az eredeti épületben, újra megindulhatott a tanítás ebben a nagyhírű gimnáziumban. Ekkor kezdődött az iskola újabb kálváriája. Az eredeti épület visszaszerzéséért folytatott keserves küzdelem, amelynek során nem egyszer vonultak az utcára békésen tüntetni a diákok, a tanárok és a szülők. Évekig folyt az albérletben való tanítás, majd a kitartó küzdelem meghozta gyümölcsét. A 2000-2001-es tanévet már eredeti helyén kezdte meg az iskola. Ma már, bár az elmúlt évek viszontagságainak nyomait még mindig magán hordozza az iskola épülete, diákjaink egy folyamatosan szépülő és korszerűsödő iskolában tanulhatnak. A Lónyai a magyarországi református egyháziskolájaként a legnagyobb református hagyományoknak megfelelően keresztény szellemi szellemben, nemzeti szellemben neveli diákjait. Modern világban tapasztalható értékvesztéssel, lelki-szellemi környezetszennyezéssel és a fiatalokra leselkedő veszélyekkel szemben intézményünk egyfajta védettséget kíván nyújtani azok számára, akik itt folytatják tanulmányaikat. Tanáraink, akik között sok a több diplomás, szakvizsgázott pedagógus, fogadalmukhoz hűen tudásuk legjobbát adva oktatják és nevelik a diákokat. Mindannyian arra törekszünk, hogy diákjaink az iskolapadból kerülve egészséges lelkű, művelt, széles látókörű, keresztény világnézetű, nemzetünkhöz és egyházunkhoz hűséges emberként éljenek és tevékenykedjenek. Iskolánk erkölcsnemesítő pedagógiai munkájáért kapta meg a Magyar Örökség díjat, amelyet 2006. december 16-án vehettünk át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
Most pedig hallgassanak meg egy Beethoven szonatina darabot Vörös Esztertől. Adi Endre, az Úr érkezése, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsónával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Megvakult a kiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt, mindörökre látom. Köszönjük, hogy meghallgatták az osztályunkat, és most átadom a szót osztályfőnökünknek, Balázsi László tanár úrnak.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Sok szeretettel köszöntöm a budafoki gyülekezetet, a Lónyay utcai református gimnázium vezetése, igazgató tanácsa, és természetesen a 9. A osztálya nevében. Ahogy hallhatták már a bevezetőben, ez az osztály ilyen úgynevezett nyelvi előkészítő osztály, szokták 0. évfolyamnak is nevezni. Ebben az évfolyamban az első idegen nyelvet heti 10 órában tanulják diákjaink, és emellett pedig az informatika oktatására helyezzük elsősorban a figyelmet. Ilyen úgynevezett ECDL tanfolyam vizsgákat tesznek le a diákok ezen év során. Gimnáziumokban jelenleg 3 oktatási képzés folyik, 8 évfolyamos, tehát 4. osztály után, a régi Lónyay szellemében 6 évfolyamos képzés, tulajdonképpen ennek az osztálynak a fele is ilyennel indult, csak nekik is lehetőségük nyílt ebben az úgynevezett nyelvi előkészítő osztályban való részvétellel, úgyhogy tulajdonképpen az osztály fele már 3. éve van így együtt. A 3. pedig a 4 év folyamos képzés. Ezen belül különböző tagozatok vannak, ami a tájékoztatónkban is benne van, ezzel külön most nem akarom untatni a gyülekezetet. Egy kicsit még az iskolánk jelenéről. Ez a 15. tanév az újraindulásunk óta. Isten kegyelméből én is azok közé tartozhatok, aki kezdettől fogva ennek a tantestületnek a tagja. Sajnos éppen most volt egy szomorú esemény, hisz aki a szervező igazgató volt, Bognár Józsi bácsi, 2 hete temettük el. Ő nagyon sokat tett az iskolánk újjáindulásáért, egyébként ő is az iskolánknak jeles diákja volt, és amikor újraindult a Lónyay, akkor ő lett az első 2 évben a megbízott igazgató. Iskolánkról annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen, mint minden más iskolában, itt is a tanítás mellett lehetőség van a diákoknak a sportolásra. Minden délután 2 sportolási lehetőség közül választhatnak a diákok. Részt veszünk természetesen a Magyar Diásportszövetség, valamint a Református Iskolák Diásportszövetsége minden versenyén, ahol elég szép eredményeket is szoktunk elérni. Ami még jellemző az iskolánkra, az az, hogy vannak külföldi kapcsolataink, van régóta egy holland testvériskolánk Rotterdamban, Guido de Bré, velük nagyon jó kapcsolatot tartunk, minden évben egyszer a mi diákjaink is, 1 hetet töltenek kint Hollandiába, illetve ők is 1 hetet töltenek nálunk, ilyen cserediák fogadás keretében. Itt elsősorban az angol nyelvtanulást gyakorolják a diákjaink. A másik nyelvi kapcsolat az egy német Stuttgart melletti Winenden nevű városkának, ez egy állami iskola, vele való kapcsolat, ott pedig két-két hetet szoktak a németek nálunk tölteni, illetve mi pedig a németeknél. Ezen kívül sok tábort szoktunk szervezni, minden évben van például sítáborunk, éppen az elmúlt héten voltunk Ausztriában 53 fővel. Ezen kívül nyáron szoktunk szervezni vízitábort, kosárlabdatábort, de szokott lenni angol nyelvű tábor, különböző hitmélyítő táborok, és még sok más egyéb olyan program is, amivel igyekezünk színesíteni az iskolánknak az életét. Én úgy gondolom, hogy nem is szaporítanám most tovább a szót, hanem akit közelebbről érdekel az iskolánk élete, vagy bármi más, amire tudok, igyekszem válaszolni majd az Isten tisztelet után a szeretett rendőrség keretében a gyülekezeti teremben. Még egyszer köszönöm a gyülekezetnek, hogy itt szolgálhattunk az osztályommal. Nagy öröm ez, hisz egyrészt részemről is több kedves ismerős van ebbe a gyülekezetbe, a másik pedig, hogy ezeknek a gyülekezet látogatásoknak az a célja, hogy az iskolánknak, a diákoknak élő kapcsolata legyen a gyülekezetekkel. Igyekszünk mindig olyan gyülekezetekbe elmenni, ahová legalább egy diákunk jár. Most ebbe az osztályba is van egy lány, aki idejár a nagynénye jóvoltából, tulajdonképpen ők hívtak meg bennünket, de idén voltunk már a Sziget-Szent Miklósi gyülekezetben, és az elmúlt két évben voltunk Pasaréti gyülekezetben, a Borostéri gyülekezetben, Újpest-Újvárosi gyülekezetben, de voltunk a Kispesti Evangélikus gyülekezetben, valamint a Csepeli Baptista gyülekezetben is. Általában egy-egy osztályunk évente két-három gyülekezetet látogat meg. Köszönjük szépen még egyszer a meghívást.
Megköszönjük tanár úrnak és a diákoknak a műsort, illetve beszámolót, a biztatást, és reméljük azt, hogy a református iskoláink jövője az Isten kezében van, és biztosítva van, és sok gyermeket küldhetünk még, ez persze, hogy a gyermekek is kevenek, de hát reménykedünk abban, hogy itt a mi környékünkön már az óvodától kezdve, most elég jó helyzetben vagyunk, és remélem, hogy maradunk is. Kérem, hogy a istentisztelet után akkor a beszélgetés, illetve a szeretett vendégségre jöjjünk be a gyülekezeti terembe. Közben keressük ki a 472. énekünknek a 1, 3 és 5. versét, és énekeljük el befejezésül, és aztán pedig kinyitjuk a gyüleketermet, akkor oda nyugodtan lehet jönni. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.